Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Lelki Fröccs sorozatunkban Kohut Zoltán. Szia, köszöntelek!
Szia Ági, köszöntöm én is a hallgatókat!
Nagyon sokféle minőségben beszélgetünk mi már egymással, ugye újságíró vagy szakújságíró, de hogy azt is tudják rólad sokan, hogy a lelki területeken elég otthonosan mozogsz, és az érdeklődésed pedig de főleg nagy, és most tulajdonképpen az Integrál Egyetemre jársz, ahol még további képzéseket kapsz, azon kívül, ami eddig is volt. Tehát tulajdonképpen tanácsadó beszélgetésekre abszolút hitelesítve vagy, és hogy ez a lelki fröccsben mit is akarunk átadni, mi a terv?
Nekem nagy fájdalmam és nagy vágyam is egyben az, hogy minél többet adjak tovább abból, amiket én megtanulok, mert a saját életemben is azt tapasztaltam, és azt tapasztalom a barátaimtól kezdve a rokonaimon, a munkatársaimon, szóval az ismerőseimen át, hogy tényleg van egy komoly deficitünk, egy komoly hiányunk az önismeret terén mindenkinek, tehát nekem ugyanúgy, mint bárki másnak, szóval ezt nem lehet eléggé megtanulni, nem tudunk eleget, nem foglalkozunk eleget magunkkal, és sokszor a bajokat kívül föltételezzük a világban, és a megoldásokat is kívül keresünk, holott megtalálhatnánk belül is.
A lelki fröccs, amikor kínáltál több címet ennek a sorozatnak, nekem azért tagadott meg, mert egy picit olyan fricska, tehát, hogy jaj, ne lelkizzél már velem, kapjuk meg egy csomószor esetleg egymástól, holott amiről most beszélsz, az mind arról szól, hogy a lelkünkkel kéne foglalkozni, és hogy ez hiányos, mert egyébként szerintem nagyon sokan foglalkoznak magukkal, kényeztetik magukat, a legjobb kávét, a nem tudom, tárgyakkal próbáljuk helyrehozni azt a hiányt, pontosan, ami van a lelkünkben. Tehát ez a lelki fröccsnek igenis helye van.
Igen, sokszor elintézzük ennyivel, hogy jaj, hinni a templomban kell, meg sokszor ilyen rossz hangulatú félváróvevéssel intézzük el, és akkor persze aztán meglepődünk azon, hogy egyébként az életünkben hol akadnak el dolgok, és hol csinálunk makacsú hülyeséget. Az tök jó, hogy mondtad, hogy tényleg a magunk anyagiságával, az anyagi életünkkel, vagy az életünk anyagi aspektusaival sokkal-sokkal többet törődünk, rendszeresen takarítunk, rendszeresen visszük a kocsit, mit tudom én, tankolni, olajcserézni, stb. A kávé, ahogy mondtad, igen, tehát a testünknek szeretünk megadni, de a lelkünknek miért nem? Azt gondoljuk, hogy nincs esetleg, vagy nem tudunk róla, hogy van.
Tehát, hogy értsük, hogy mennyire valós dolgokról beszélünk, tehát, hogyha valaki megbánt valakit, vagy összeveszik, azért érzi magán azt a súlyt, hogy nem tud koncentrálni, nem tud dolgozni. Tehát, hogy azért talán ez az egyik legékesebb bizonyítéka annak, hogy igenis van lelkünk, és igenis nagyon foglalkozni kell avval, hogy ez a helyén van-e. A mai témánk pedig ebben a sorozatban elsőként az álmok lesznek, ahogy ezt jeleztük is előre. És ahhoz, hogy az álmokról tudjunk beszélni, kezdjük egy kicsit a tudatalattival, hogy talán sokak számára ez nem egy valóságos dolog, pedig de hogy mit tudnál erről mondani?
Igen, tök jó, hogy ezt vetett föl, mert anélkül az álmokkal foglalkozni is kár, hogy legalább valamilyen szinten ne lennénk tisztában azzal, hogy mi is ez a bizonyos kicsit misztikusnak hangzó tudattalan bennünk. Én ezt úgy szoktam a legegyszerűbben elmondani annak, aki erről kérdez, hogy ez körülbelül olyan, mint a testünk, hogy a testünk működéséről valójában baromi keveset tudunk. Tehát igazából fogalmam sincs arról, hogy a testem hogy intézi el a savlóg egyensúlyt bennem, és az pedig baromi precízen kell. Nem tudom, hogy mitől lesz a vérnyomásom magasabb vagy alacsonyabb. Eszmetlen bonyolult dolgok működnek bennünk, amiről fogalmunk sincs, és mondhatnánk erre azt, hogy igen, de a belgyógyászoknak van, meg a kardiológusoknak, meg nem tudom, de az ő tudásuk is óriási, kétségtelenül, de például befolyásolni ők sem tudják. Tehát te nem tud elintézni, hogy mondjuk a pH-d az mondjuk 0,1%-ot emelkedjen vagy csökkenjen. Be tudsz vinni a szervezetedbe dolgokat, amitől várhatóan esetleg ez változik, de valójában a testünk működésre nem tudunk közvetlenül hatni. Nem tudsz közvetlenül hatni arra, hogy elaludj vagy fölébredj. Tudsz kicsit tréningezni, de igazából mindent a szervezeted művel. Vagy például ott van az agy. Az egy ilyen közmondásos valóság egyébként, hogy az agyunknak 4-5-8-10%-át használjuk legfeljebb. Na tehát az agy egy csomó minden mást is csinál, az a felmaradó 90% is dolgozik, csak mi nem tudunk róla. Na most ugyanilyen nem fizikai, hanem lelki szinten, és a lelkit hangsúlyozom, hogy nem spirituális értelemben, nem valamilyen transpersonális, tehát személyen túli értelemben, a közhasználatú értelemben a lelkünknek van egy olyan óriási tárháza, amit nem használunk, vagy nem tudjuk, hogy használjuk. Ami
nem tudjuk tudatosan irányítani.
Így van, nem hozzáférhető. Rajta ülünk, elképesztő mennyiségű információ, potenciál, energia van a lelkünk mélyén, de nem tudunk hozzáférni. És ezért azt gondoljuk, hogy nincs. És ebből fakadnak azok a bajok is, amikre utaltál a beszélgetés elején, és ebből fakad az is, hogy értetlenül állunk az álmaink előtt.
Az álmok nekem nagyon kedves területem, mert meg kell mondjam őszintén, hogy az én életem legnagyobb elakadásaiban mindig valahol az álmok voltak a kulcsok, amelyek olyan szimbólumokat szolgáltattak, amik békét, megnyugvást, egyáltalán továbblépési lehetőséget biztosítottak. Hogyan érdemes nekifogni az álmaink megértésének?
Hát az első az a legnehezebb szerintem, mert a többi az majd csak technikai kérdés lesz, de az első az, hogy vegyük komolyan. Tehát, hogy ne intézzük el annyival, hogy bizarr képek sorozata, amiknek semmi köze nincs semmihez az égvilágon, egy teljes káosz és valami tébolyult vicc az egész, hanem csak kísérletképpen vagy játékképpen érdemes elkezdeni elgondolkozni azon, hogy ha érteném, akkor mit kezdjek vele, hogy fogjak hozzá, hogy nézzem. És abban a pillanatban, hogy ezt a pici váltást megteszünk, egyrészt az lesz a következménye, hogy elkezdünk intenzívebben álmodni, tehát aki elkezd gondolkozni az álmairól, az elkezd intenzívebben álmodni, pontosabban elkezd jobban emlékezni rá, hogy miket álmodik, és aztán majd egy későbbi fejezet lehet az, hogy elindulhat azon az úton, hogy esetleg hozzáférjen, megközelítse, és elkezdje esetleg elemezni, faggatni a saját álmait annak érdekében, hogy önmagáról értsen meg többet. Szerintem ez a kulcs, és ezt kéne nagyon nyitottan kezelnünk, hogy ugye azt józan észre nem lehet száfolni, hogy az álom, tehát a saját álmainkat a saját magunktól kapjuk. Én az álmaimat magamtól kapom, ezt nem az UFO-k hipnotizálják belém, meg nem a csillagokból jön, meg az angyaloktól, nem tudom, hanem ezt az én saját elmém rakja össze. De akkor miért? Akkor mit akar vele? Hogyha ezt én adom magamnak, akár tudtomon kívül, akkor azért az csak megír annyit, hogy foglalkozzak vele. Hát hogyha, érted, hogyha neked elkezd lüktetni a fogad, a tested ad egy pici finom jelzést, akkor te elgondolkozol, hogy na ez mi lehet, gyulladás, szúvasodás, mit tudom, hogy micsoda, és elmész egy szakemberhez. Az álmainkat kinevetjük, félrevetjük, elintézzük annyira, hogy hú de klassz volt, vagy hú de rémes volt, vagy hú de szomorú, aztán nem foglalkozunk velük, holott foglalkozhatnánk.
Igen, egyébként pontosan ezt érzem, és ezt gondolom, és így tekintek a saját magam álmaira, hogy tulajdonképpen ez egy üzenet, amihez nem férek hozzá egyébként. Tehát, hogy érzem esetleg, hogy, vagy sokszor nem érzem, hogy valami gondom van, és tulajdonképpen ilyenkor üzenek. Ugye itt említetted mindjárt az elején a tudatalattit, amiben rengeteg információ van, vélhetőleg segítő információ önmagunk számára. Hát, de hogyan érdemes ezeket érteni?
Az, hogy segítő üzenet, az azért teli találat, ahogy így mondod. Persze annyi mindent lehetne az álomról kapásból mondani, hogy nehéz egy valamit kiragadni nyitó gondolatnak, de ugye azt senki nem föltételezi, hogy a saját rendszere, a saját lénye bármilyen szempontból is valami haszontalan dolgot üzenne, vagy valami ártót. Tehát biztos, hogyha jönnek a testi tüneteink, azoknak valami értelme van, azokra érdemes figyelni. Ha
az
jön egy álom,
hogy
akkor ugyanígy.
Hát, testi tüneteknek
igen,
is.
Abszolút. Vagy hogy helyre billentsenek egy rossz életmódot természetesen. Tehát amikor már fájdalom vagy testi tünet van, az már valami korábbinak ugye a vége. Az álom valami hasonló. Alapvetően kétféle álom van, talán érdemes itt akkor beleugrani egy picit. Nyilván sokféleképpen lehet az álmokat kategorizálni, de két nagy ág van. Az egyik az a napi rutint, a napi életünket tükröző álmok, amiknek egy picit ilyen ellensúlyozó, kiegyenlítő, egy ilyen árnyaló funkciója lehet, és ezért sokszor pontosan ezért ellentétes azokkal a tendenciákkal, ahogy a napjainkat éljük, megpróbálja kiegyenlíteni azt, ami a belsőnkben történik. És van egy másik álomtípus, ami egy elképesztően gyönyörű és rendkívül izgalmas és végtelenül gazdag és rettentően rejtelmes és kétségkívül nem könnyen kibogozható vagy magyarázható álom, az pedig az életmagyarázó vagy a sorsmagyarázó vagy a helyzet elemző, az intuícióra leginkább emlékeztető álomtípus. Ezeket akkor álmodjuk jellemzően, amikor valami nagy horderejű, akár csak belső, csak ott idézőjelben mondom, csak belső átalakulás kapujában vagyunk. Ezt én is átéltem, az életem legerősebb álmainak az egyike, az akkor történt, amikor elkezdtem tanulni ezeket a lélektani önismereti dolgokat, és elkezdtem én is terápiába járni azért, hogy megismerjem, mint kliens vagy mint alany ezt az egészet, és egy olyan sodró álmot álmodtam, olyan horderejű és olyan ősi képekkel teli álmot, hogy arra mind a mai napig úgy emlékszem, mint hogy a tegnap lett volna, ezen mindenki átmegy. Tehát aki mondjuk egy nehéz életszakaszba lép be, vagy egy önismereti munkába lép be, vagy éppen kijön valami nehéz időszakból, és elkezdi figyelni az álmait, tuti, hogy fog jelentkezni olyan álom, ami az élete egész ívébe beágyazva, tehát az egész életét kontextusként felhasználva dob neki egy olyan álmot, ami baromi erős. Azért jó egy kicsit tréningezni magunkat az álmokra, hogy amikor egy ilyen álom bejön, akkor az olyan hozzájárulás, mintha valaki rászakadna mondjuk egy főnyeremény körülbelül. Tényleg óriási az élet minőségéhez.
Amit mondtál, én úgy szoktam megkülönböztetni, hogy itt szimbólumokat emlegettél. Tehát, hogy amikor ugye az ember tudja, hogy sokat evett és egész éjszaka töltött káposztás vacsorában van, akkor ez egy ilyen reagáló álom, ami történt velem aznap. Ezek a hétköznapi álmok. De hogy amikor már egy-egy szimbólum megjelenik, vagy egy érthetetlen jelenség megjelenik, vagy vannak képek, ugye itt említetted, hogy ősképek, tehát hogyha furcsa, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami ilyesmiről van szó.
Az álom az mindig szimbólumokban beszél, szerintem azért, én nem vagyok antropológus, de szerintem azért, mert mióta van beszéd, mondjuk 10-20 ezer éve, talán fogalmam sincs. De írásbeliség az biztos. De ugye az álom az már akkor jellemző volt a fajra, feltehetően, sőt egész biztosan gondolom, amikor még a kultúra előtti időszakokat éltük, amikor még nem volt verbalitás, nem volt beszéd, és benne éltünk egy olyan életmódban, ami tele volt ugye csak képekkel, mert hogy nem voltak betűk, nem voltak szavak. Tehát ami ősi belső lényünk, amihez ez a modern, ez egy nagyon kevés időben, ez nem tud máshogy megnyilatkozni. És pontosan ezért is tűnnek nekünk talányosnak az álmok, mert ezeket a képeket, ezeket sokszor nem értjük. Tehát mondjuk látsz egy galambot, arról eszedbe juthat az, hogy szabadság, béke, szeretet, nem tudom micsoda. Ha mondjuk látsz egy üres utcát, amin mondjuk egy ember ül egy padon, arról eszedbe juthat az, hogy magány. Ezek nagyon gyakran használt és könnyen érthető szimbólumok, de ezek is persze csak akkor, hogyha tudod, hogy valamit ki akar belefejezni valaki. Az álmok képei azok egyrészt sokkal messzebb vezethetnek az időben, másrészt meg tényleg univerzálisak. Tehát nagyon sok olyan feljegyzés van például, hogy gyerekek álmaiban olyan ősi mitológiai elemek tükröződnek, amiknek a leírásából félreérthetetlenül kiderül, hogy tényleg mondjuk egy európai kislány, mit tudom én, az indonéz szigetvilágban használatos kerék szimbólumokat álmodik, és amikor ezeket leírja, és találkozik egy olyan valakivel, aki érti a mitológiát, akkor kiderül, hogy ez ugyanaz. Tehát van egy ilyen, ahogy a törzsfejlődésben is, ugye az emberi faj az egy faj. A múltunk az teljesen közös biológiailag. Lélektanilag is, csak ezt nem szoktuk gondolni. Azt szoktuk gondolni, minden ember teljesen más, és bizonyos értelemben igen, de a gyökereink ugyanazok, szervileg ugyanazok vagyunk.
Én abszolút azt gondolom, hogy ezek csodálatos üzenetek a lelkünkből önmagunknak, de hogy nagyon sokszor nem bírom megjegyezni reggel. Tehát, igen. Hogy tudunk erről beszélni, hogy van-e arra módszer, hogyha eldöntjük, hogy igen, komolyan vesszük a saját tudatalattink álmokban megjelenő üzeneteit, de hogyan emlékszem rá reggel, azért nem egy könnyű folyamat.
Annyi áldozatot mindenképpen követel ez, hogy célszerű, ha valaki erre készül, akkor egy kis jegyzett tömböt, vagy egy papírt legalább oda tenni az ágy mellé, vagy az ágy közelébe, és amikor éjjel, vagy inkább hajnalban jönnek az erősebb álmok, és fölébred rá, hogy valami jót álmodott, ami föl is ébreszti, annak már egész biztos, hogy van valami nyomósabb oka, akkor gyorsan legalább annyit írjon le belőle, legalább a hívó szavakat, hogy később azzal elő tudja hívni, mert a tudattalant nagyon gyorsan elkezdi cenzúrázni a tudatos elménk. Ugye éppen azért, mert a tudattalanunk olyasmit üzen, ami ellensúlyozni akarja azt, amit csinálunk, vagy egy tükrét akarja adni. Most sokszor nem vagyunk kíváncsiak.
Pont ellent mond neki. Olyasmire akarja felhívni a figyelmünket, amit tudatosan kívánunk elnyomni.
Pontosan, és ezek lehetnek jó és rossz dolgok, tehát nem csak arról van szó, hogy valamit rosszul csinálunk, és ezt akarja kompenzálni az álom, hanem néha jót visszük, mondjuk túlzottan alázatoskodunk, és túlzottan próbálunk jól viselkedni, akkor azt fogja ellensúlyozni, és olyan álmokat fog küldeni, ami zavarba ejti, agresszívek, például ez csak egy példa, de valamit álmodtál, nem akarod elfejteni, akkor gyorsan írunk le annyit, amennyivel gondoljuk, hogy vissza tudjuk hívni a lehető legtöbbet abból az álomból. És akkor reggel egy kicsit bővítsük ki, ez itt percekről van szó. Most persze nyilván, aki nem szeret fölébredni éjszaka, mert ezen alszik vissza, az egy probléma, azt máshol meg kell oldani, de ez az egyik első eleme annak, hogy az álmainkhoz közel férkőzünk, hogy ragadjuk meg őket, és ennek ez a módja, hogy gyorsan írjuk le. A következő az, hogy amint időnk van, érdemes totál kiírni magunkból az álmot, és ezt tényleg a lehető legrészletesebben, sőt, sokan azt mondják, hogy a legjobb az ellentétes írókézzel leírni, tehát aki jobb kezesetben az bal kézzel írja le, ne is laptopon, vagy szóval ne billentyűzeten. Az aprólékosságban ugye nincs határ, tehát nem lehet azt megszabni, hogy hát írd le, hogy ki mit mondott, az egy dolog, de ez hol volt, ott milyen szag lehetett.
Nyilván mit nem... éreztél igen, közben? Mit éreztél? Nekem az bozosan beszédes, mit éreztem közben,
így
alatta.
Van. Nagyon sok rossz külsőleg vagy képileg rossznak tűnő álomnál, nem is az a döntő, hanem az, hogy mit érzel. Ha úgy kezd fel, hogy basszus, valamilyen nagyon könnyűnek érzem magam, akkor lehetett az álom akármilyen szörnyű, ne adja Isten, de az is, igen, tehát ezek nagyon döntő dolgok. Tehát amikor leírunk egy álmot, ott az a lényeg, hogy nagyon struktúráljuk, nagyon alaposan, mint hogyha el kéne mesélnünk egy vaknak, hogy milyen színeket láttam körülbelül, hogy milyen helyen, ott milyen hangulat volt, milyen színek, akik szerepeltek, azok kik voltak, akár tárgyak, akár lények, élőlények, emberek, bármi, tehát minél alaposabb, annál jobban megmarad, és annál inkább használható lesz később, amiről majd remélem, hogy fogunk egy pár szót beszélni. Ez a következő.
Én remélem, hogy nagyon sok hallgatót megnyőztünk, hogy a Lelki Fröccs első adásában, amikor az álmokról mesél Kohut Zoltán, talán komolyan vették, amit mondott, vagy mondtunk, hogy igenis az álmok saját magunknak küldött üzenetek, ezeket mindenképp érdemes figyelembe venni, rajtuk gondolkodni. Most arra kaptunk egy kis tanácsot, hogy esetleg hogy lehet őket megragadni. Egyébként még tanácsként, hogyha reggel fölébred az ember, érdemes nem rögtön ráereszteni a tudatost, hogy mit kell ma csinálnom meg, stb., mert az rögtön kiüti a fejből a tudattalant.
Ez biztos.
Picikét ott még lazulni az ágyba, vagy a reggeli teánál.
Legjobb akkor leírni.
Így van, így van. Ja. Szóval most ott tartanak, remélem sokan, hogy jegyezni fogják, főleg ami ismétlődő álom, de hát erről nyilván holnap többet fogunk beszélni. Tehát holnap fogunk arról beszélni Kohut Zoltánnal, hogy hogyan érdemes feldolgozni, értelmezni, ha már sikerült lejegyzetelni azt, hogy mit álmodtunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak mai Lelki Fröccs adásunkba. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm, meghívtál.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál. Ha tehetik, legyenek velünk holnap is ugyanekkor ugyanitt.